A mai beszédemnek azt a címet adtam, hogy testvér szeretet képmutatás nélkül. Az alapigénk a Péter első levele első fejezet 22. és 23. versében található, amit szeretnék is rögtön felolvasni nektek. Megtisztítva lelketeket az igazság iránti engedelmességben, képmutatás nélküli testvér szeretetre vagy testvér kedvelésre, egymást szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Ez lesz tehát az alapigénk, de egy kicsit messzebbről indítanék. Szerintetek mi a legfontosabb dolog, amire minden ember vágyik? Az, hogy szeretve legyen. Így van? Az, hogy szeretve legyen. Tegnap délután mi is a Balaton parton voltunk, lehet, hogy még közületek mások is ott voltak, csak nem pont ugyanott. És az ikrek azt játszották, hogy egy pad tetejéről ugráltak a Hannának a karjai közé, aztán a Léna egyszer elméretezte az ugrást, kicsit rövidebbre sikerült, úgyhogy földet ért, és nagyon megütötte a lábát, ez már hazafele menet volt majdnem, amikor indultunk. Úgyhogy szegény nagyon sírt, ott vigasztaltuk gőzerővel, egész strand majdnem őt vigasztalta, és kezeimbe kellett az autóhoz vinnem, aztán otthon is bevittem, megfürdettem, leraktam az ágyra, de telt múlt az idő, és nem lett jobban, nem tudott a lábára állni, nagyon fájt neki, úgyhogy valamikor este 10:30 körül elindultam a kórház felé, hogy megnézzük, megmutassuk az orvosnak, hogy mi van. Ahogy mentünk a sötétbe az autóval, én elől, ő mögöttem ül, egyszer csak megszól, és azt mondja, hogy apa, én szeretem, amikor ilyen dolgok történnek. És kérdezem, hogy miért szereted ezt? Azt mondja, hát azért, mert akkor a Naomi is, anya is, te is, és mindenki engem sajnál. Az egy kicsit rossz benne, hogy fáj, de az jó, hogy ilyenkor mindenki engem sajnál. És akkor rögtön eszembe jutott a mai üzenetem első gondolata, hogy minden ember a szeretetre vágyik. Arra, hogy szeretve legyen. És hát az ilyen szituációk, bár egy kicsit fájnak, mégis valahogy a körülöttünk lévők aktívan, intenzíven és őszintén mutatják felénk azt, hogy ők szeretnek minket. És ez nagyon jól esik. Szóval, amire minden ember legjobban vágyik, ami minden embernek a legnagyobb szükséglete az, hogy szeretve legyen. Mi a legnagyobb dolog, amire egy ember eljuthat az élete során? Ezzel összefüggésben így van az, amikor igazán megtanul szeretni. Vagy amikor megtanul igazán szeretni. Ha megtanulunk igazán szeretni, akkor szeretve is vagyunk, és akkor igazából minden a helyére kerül az életünkben. A szeretet a legfontosabb alapeleme a létezésünknek. A Biblia azt írja, hogy Isten maga a szeretet. Hogy ő szeretetből van, ha lehet ezt mondani. Az ő lényének lényegi része a szeretet. Valójában minden szeretet, ami csak létezik ebben a világban, az mind Istenből származik. Az mind Istentől ered. Akkor is, hogyha az emberek tudatában vannak ennek, akkor is, hogyha nincsenek tudatában. A Biblia azt írja a János első levele 4. fejezet 16. versében, hogy Isten a szeretet, vagy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Amikor igazán közel kerülünk Istenhez, akkor azt érezzük, hogy nagyon szeretve vagyunk. Amikor igazán közel kerülünk Istenhez, akkor azt érezzük, hogy képesek vagyunk szeretni. Azt mondja a Biblia, hogy aki Istenben marad, az a szeretetben marad. A Biblia azt is írja, hogy Istennek ez az intenzív, kimondhatatlan szeretete a legerőteljesebben, legnyilvánvalóbban Jézus Krisztus személyében, a fiú személyében jött el ebbe a világba, és vált hozzáférhetővé. Ahogyan szintén a János első levelében olvassuk, a 4. fejezet 9. versében, hogy ebben lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy a fiát, az egyszülöttet, elküldte Isten a világba, hogy éljünk általa. Szóval abban vált leginkább nyilvánvalóvá, felfoghatóvá, tapasztalhatóvá az Istennek a szeretete, hogy az ő fia belépett ebbe a világba. Nagyon sok minden van a teremtett világban, a földi életben, ami tükrözi, hordozza Istennek a szeretetét. Nagyon sok dologban élhetjük át Isten szeretetét. Amikor kint vagyunk a természetben, és látunk egy gyönyörű naplementét, vagy amikor egy anya megöleli az ő gyermekét. Nagyon sok dologban tapasztalhatjuk Isten szeretetét, de a legerőteljesebben, legintenzívebben és legvalóságosabban akkor, amikor találkozunk Jézus Krisztussal, az ő fiával. Próbáljatok visszaemlékezni arra az időszakra, vagy arra az eseményre, amikor Jézus Krisztussal találkoztatok. Amikor megértetted, hogy ő mit tett érted a kereszten. Amikor megértetted, hogy bűnös vagy, és a kárhozat várományosa, ítélet alatt vagy, amikor szembesültél a saját mocskoddal, de megérintett az, hogy Isten ennek ellenére, vagy ezzel együtt szeret téged. Annyira, hogy feláldozta az ő fiát, Jézus Krisztust, érted. Igaz, hogy a megtérésed, az Istennel való találkozásod pillanatában, amikor felismerted, hogy kicsoda Jézus, és mit tett érted, akkor az egyik legmeghatározóbb tapasztalat az Isten szeretetének a megtapasztalása volt. Amikor Isten szeretete átjár, amikor Krisztust megismerem, akkor Isten valódi szeretete jár át. Mindent elsöprő módon az életemben. Szóval, ha Isten a szeretet, hogyha az ő szeretete legnyilvánvalóban Jézus Krisztuson keresztül jelent meg ebben a világban, akkor nem létezhet olyan hely a Földön, ahol a szeretet erősebb és megtapasztalhatóbb lenne, mint a Krisztus követőinek a közösségében, Isten családjában, az egyházban. Így van? Bárhova mehetsz ezen a Földön, bármilyen jó kapcsolatba is kerülj, bárhol lásd is a szeretet megnyilvánulásait, sehol sem tapasztalhatod olyan erősen és olyan valóságosan az Isten szeretetét, mint a Krisztussal találkozott embereknek a közösségében, a gyülekezetben, az egyházban. A gyülekezetnek kell, vagy kellene lennie annak a helynek, ahol a szeretet a legerőteljesebben, legvalóságosabban, legteljesebben megtapasztalható itt a Földön. Az Úr Jézus a János Evangélium a 13. fejezetében, a 34. 35. versben azt mondta a tanítványaira. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nagyon érdekes az eleje is, amikor Jézus kiadja a parancsot, hogy szeressük egymást, de rendkívül figyelemre méltó az utolsó mondat, amit olvasunk. Figyeljétek csak! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A legerőteljesebb, legmeggyőzőbb érv arról, hogy én Krisztushoz tartozom, az, hogy hogyan szeretem az én testvéreimet Krisztusban. Ezért a legerőteljesebb bizonyíték, ami Krisztushoz tartozásunkra nem a jelekben van, nem a csodákban van, nem a nagyszerű programokban van, nem a helyszínünk színvonalában, nem a zenénk nagyszerűségében, nem az öltözékünk kifogástalanságában, akkor már bekötöm a cipőmet, hanem az egymás iránti szeretetünkben van. Egy másik helyet is hadd mutassak nektek, ami ugyanezt hangsúlyozza. Az Úr Jézus, amikor az elfogatása előtt imádkozott az Atyához, és nagyon fontos dolgokat mondott neki, akkor többek között ezt is mondta a János 17:20-23-ban. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem. Szóval Jézus imádkozott a 12-ért és a többi tanítványért. De azt mondta, hogy Atyám, én most nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek majd bennem. Azaz, az utánuk következő generációkért. Abban mi is beletartozunk? Igen. Mert mi is az apostolok szavára hittünk Jézus Krisztusban, bár nem közvetlenül, hanem áttételesen jó sok generáció eltelt azóta, de amikor olvassuk a Bibliát, ma is az apostoloknak a szavait olvassuk. Az ő szavukra hiszünk Jézusban. Tehát Az Úr Jézus értünk is imádkozott a mindenkori hívőkért, a mindenkori gyülekezetekért. Szóval imádkozok értük, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Nézzétek csak! Azért imádkozik Jézus, hogy egység legyen az ő követői között. Természetesen itt nem a világ békéről van szó, nem az ökumenikus tanácsoknak a nem tudom én milyen együttműködéséről, hanem leginkább a helyi gyülekezetek egységéről. Ugyanis Krisztus egyháza, Krisztus teste az a helyi gyülekezetekben válik láthatóvá. A veszprémi emberek számára Krisztus egyházát a Veszprémben működő helyi gyülekezetek képezik. Így van? Egy veszprémi embert nem érdekel annyira, hogy Berettyó Újfaluban vagy Záhonyban a keresztények mennyire vannak egységben egymással. Ő azt látja, az hat rá, az érdekli, hogy a körülötte élő keresztények vajon hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ez lesz számára egy nagyon lényeges, perdöntő élmény. Tehát azt mondja Jézus, hogy ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, úgy ők is bennünk legyenek, egyek legyenek. Miért? Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. Itt az egységnek a módjáról beszél az Úr Jézus. Azt mondja, hogy én ő bennük. Szóval ők befogadnak majd engem, ahogy én, Fóris Tamás, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe az életem egy pontján. Ahogyan te is befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe az életed egy pontján, és a Szent Szellem által az Úr belénk költözött. És ő bennünk van, ő benne az Atya, és így az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel mi egységben vagyunk, és ezáltal egymással is egységben vagyunk. És ez a fajta egység, ez olyan minőséget képvisel, ennek egy olyan ereje van, hogy amikor valaki, aki még nem ismeri Krisztust, szembesül ezzel a fajta közösséggel, ennek a minőségével, akkor ez orba veri. És ez felébreszti. És ez felhívja a figyelmét arra, igen radikálisan, hogy van Krisztus. És hogy valóban az Isten küldte el Jézust ebbe a világba. Szóval a Jézus személyének, a megváltásnak a legerőteljesebb érve az az egység, ami Krisztus követői között tapasztalható, és az utolsó mondatot, hogyha megnézitek, vagy utolsó mondatrészt, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Megint visszakanyarodik a szeretethez. Az Atya szerette a Fiút, a Fiú szeret minket, mi szeretjük a Fiút, így szeretjük az Atyát is, és ebből kifolyólag szeretjük egymást is. És így bezárul ez a kör, és ez a szeretet láthatóvá válik, és az embereket megragadja. Miért nem az igazságok? Miért nem a csodák? Miért nem a halottak feltámadása? És miért pont a szeretet az, ami az embereket képes megragadni és Krisztushoz vonzani? A leghatékonyabban. Azért, amivel kezdtem. Mert a szeretet az emberek legbelsőbb és legnagyobb igénye. És amikor egy közösségben valaki azt érzi, hogy szeretve van, amikor egy gyülekezetben valaki gyülekezetbe belép, és megcsapja őt egy minőségi, egy más típusú szeretetnek az illata, a légköre, akkor ez megragadja őt. És azt mondja, a szívem erre vágyik. Lehet, hogy az agya azt mondja, hogy jaj, furcsa ez a sok éneklés, dicsőítés, ez az izzadságszag, mit tudom én, ez nagyon furcsa, ez nem olyan kellemes. Egy kicsit fáj, de ez annyira jó nekem, amúgy. Mert érzem, hogy szeretettel találkozom, és szeretve vagyok. Értitek, hogy a gyülekezetben a legfontosabb dolog a szeretet? Az, hogy bennünk működjön Istennek a szeretete, és ez a szeretet utat törjön a szívünkön keresztül egymás irányába is. És ez tapasztalható legyen. Mert ez épít fel minket, ez ragadja meg azokat, akik még nem Krisztuséi, vonza őt hozzájuk, és végül, amikor mindenen túl leszünk, igazából ez az egy fog megmaradni. Mert azt mondja az 1 Korintus 13, hogy minden elmúlik, ugye, három dolog, a hit, a remény és a szeretet megmarad, de azok közül is a legnagyobb a szeretet. Na most akkor kezdjünk visszakanyarodni a kiinduló igénkhez, de még nem azonnal, hanem két másik igén keresztül. Az 1 Tesszalonika 4:9-10-ben a következőt olvassuk. A testvér szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. És néhány dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Először is azt írja Pál, hogy hát a testvér szeretetről igazából nem is szükséges írnom nektek. Tehát magyarul nem kell ugye ezt hangsúlyoznom. Ezt tudjátok magatoktól is, hogy a testvér szeretet az milyen fontos. Rögtön szeretném elmondani, hogy itt két különböző kifejezés található ezekben az ige szakaszokban, amiket olvasunk. A szeretet egyik szava az agapé, amiről ha régebb óta a Biblia olvasó emberek vagytok, ti is tudjátok, hogy ez az isteni szeretetnek a kifejezése. Az agapé kifejezés az az érdemektől független, önmagáért való, minden más dologtól függetlenül működő isteni szeretet. Ez az agapé. Aztán van egy másik szó is a Bibliában, ez a bizonyos testvérszeretet, amivel ez a szakasz is kezdődik, hogy a testvérszeretetről pedig nem szükséges írnom nektek. Ez a szó, ez a testvérszeretet, ez nem az agapé szót tartalmazza, hanem a filia szót tartalmazza, ami egy másik görög szó, és inkább a kedvelést jelenti. És egy összetett szó van itt, ez a Philadelphia, tudjátok, egy város is kapta erről a nevét, és a Jelenések könyvében is olvasunk már Philadelphia nevezetű városról. Ez a Philadelphia, ez a testvér szeretetet jelenti. De nem az agapé szeretet van benne, hanem inkább a kedvelésről szól, tehát a testvér kedvelés. Azt mondja itt a Pál apostol, hogy a testvérek kedveléséről, a testvér kedvelésről nem szükséges írnom nektek, mert hát ezt tudjátok anélkül is, hogy nagyon fontos. És azután így folytatja. Hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, itt már az agapé kifejezés szerepel. Tehát mind a kettő jó helyen van. Azt mondja a Biblia, hogy Isten tanított titeket az egymás iránti szeretetre. Tudjátok, mit mond ez nekem? Ez nekem azt mondja, hogy tanulnom kell a szeretetet. Nem automatikus. Nem megy magától. Megkaptam Istentől a képességet rá, amikor újonnan születtem. Mert belém költözött. De ezzel együtt nekem mégis tanulnom kell azt, hogy ez az Istentől kapott szeretet hogyan tud uralkodóvá válni a testvéreimmel való kapcsolataimban. Mert nem mindig olyan magától értetődő. És akadályokba ütközik. Te már ütköztél akadályokba, amikor szeretni akartad a testvéreidet? Vagy neked mindig ez könnyen ment? Bejöttél a gyülekezetbe, és bárkit megláttál, bárki jött szembe, rögtön úgy érezted, hogy egy igazi krisztusi szeretet elönt téged. És alig várod, hogy ezt kifejezhest felé. Ugye, hogy megkaptuk a szeretet képességét, de olykor nehézségeink vannak azzal, hogy ezt, hát tényleg a testvéreinkkel megosszuk. Szóval azt mondja a Biblia, hogy Isten tanított, tanítani kell. Aztán, mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt. Tehát nem arról van szó, hogy nincs bennetek, írja Pál. Nem arról van szó, hogy ti ilyen veszekedős, visszaálkodós, kutyaütő gyülekezet vagytok, és minden van itt, csak szeretet nincs. Nem erről beszél. Azt mondja, szuper, megkaptátok, gyakoroljátok is ezt, dicsőség az Úrnak. És én is úgy vagyok, hogy amikor a mi gyülekezetünkre gondolok, akkor ugyanezt tudom mondani, hogy számos módon látom, ahogyan gyakoroljuk egymás iránt ezt az isteni szeretetet. És ez nagyon jó. Így van? Szerintem ebből a szempontból dicsőség az Úrnak, hogy az Úr adott nekünk kegyelmet arra, hogy tudjuk szeretni egymást. És gyakoroljuk magunkat az egymás iránt való szeretetben. Igaz? De nézzétek, hogy mit mond ezután Pál itt a tesszalonikaiaknak, azt mondja, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Tehát megkaptátok, bennetek van, működik, gyakoroljátok magatokat benne, de arra kérünk benneteket, hogy ebben haladjatok, fejlődjetek még tovább. Azért, hogy egyre valóságosabban itt legyen Krisztus szeretete, hogy egyre jobban felépítsen ez benneteket, és hogy egyre vonzóbb legyen Krisztus bennetek azok számára, akik még nem ismerik őt. Szeretnénk, hogyha a gyülekezetünkön keresztül Krisztus vonzani tudná az embereket? Ki az, aki szeretné? Igaz, hogy akkor nem azt kell csinálni, hogy oda menni és megrázni a fülét, hogy gyere a gyülekezetbe, mert hanem elkárhozol. És egyébként is. Hanem amikor egyszerűen az a krisztusi szeretet bennem működik, és meg tudom tanulni, hogy ez uralkodjon a testvéreimmel való kapcsolatban, nem is a világiakkal való kapcsolatban, hanem a testvéreimmel való kapcsolatban, akkor ez egyszerűen olyan lesz, mint a mágnes, ami vonzza majd az embereket. Egy másik ige, Róma 12:9-10, a következőt írja itt Pál apostol. A szeretet, és itt már az agapéról van szó, a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Testvérszeretettel, tehát a Philadelphia, egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az az első mondat. Amikor azt írja Pál, hogy a szeretet pedig az képmutatás nélkül való legyen. Mondtam, hogy a szeretetnek, amit az Úrtól kaptunk, és ott van bennünk egymás iránt, vannak bizonyos gátjai. Vannak bizonyos betegségei. És az egyik betegsége a szeretetnek, ami a gyülekezetben felütheti a fejét, a Biblia szerint ez a képmutató szeretet. Mert ha nem lenne ilyen, akkor nem írna róla a Biblia. Így van. Azt mondja, hogy a szeretet pedig képmutatás nélkül való legyen, szeretném felhívni erre a figyelmeteket. Azaz, megvan az esély arra, hogy a szeretet képmutató is lehet. És akkor most kanyarodunk vissza az alapigénkhez, és szeretném ismét felolvasni nektek a Péter első leveléből az első fejezet 22-23. Versét. Megtisztítva lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli testvérszeretetre, vagy testvérkedvelésre, egymás szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Na most akkor ezt az igét elemezzük ki, és nézzük meg, hogy mit is tanít nekünk az Úr ezen keresztül. Próbáljátok megtalálni, hogy ennek a szakasznak mi a legfontosabb felszólítása. Mi a szíve, a magja ennek az igének. Olvasom még egyszer, és akkor figyeljétek. Megtisztítva lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli testvérkedvelésre, egymást szívből kitartóan szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. Hány felszólítást találunk ebben az ige szakaszban? Csak egyet. Egyetlen felszólítás van ebben az igében, mégpedig az, hogy egymást szeressétek. Egymást szeressétek. Ez a kulcsa, ez a magja ennek az igének. És az összes többi arról szól, hogy ezt hogyan csináld. Meg hogy mit kell erről tudni. Így van? Szóval ez a magja. Egymást szeressétek. Kiről van szó, amikor azt mondja az ige, hogy egymást szeressétek? Szomszédnéniről? A főnökünkről? Kiről? Egymást. Ki az az egymás? A Krisztusban testvéreink. Honnan tudjuk? A második részéből, amikor azt mondja, hogy mint akik... Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Azaz, az újjászületett emberekről beszél. Tehát itt most nem a szomszéd néni iránti szeretetről van szó, kivéve, ha ő is újjászületett. És nem egy munkatárs iránti szeretetről, vagy osztálytárs iránti szeretetről, kivéve, ha ő is újjászületett. Hanem kifejezetten azok iránti szeretetről van szó, akik valóságosan újonnan születtek, úgy, mint én is. Vagy te is. Saját magad. Na most ez miért annyira fontos? Azért, mert a valódi isteni szeretetre igazából csak akkor képes valaki, ha újonnan született. Hogy az Isten magja beléhatolt, megtermékenyítette, és beköltözött az az isteni szeretet a lényébe. Ha te újonnan születtél, akkor tudd meg, hogy képes vagy szeretni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy valóságosan újonnan született közületek? új teremtés vagy belül, mert Krisztust elfogadtad, akkor tudd meg, hogy képes vagy szeretni. Nem csak a testvéreidet Filadelfiával, vagy ban, hanem még az ellenségeidet is. Mert itt most még nem az ellenségeink szeretetéről beszélünk, bár az időnként megegyezik a testvér szeretettel, csak zárójelbe jegyzem meg. Tehát nem az ellenségeink szeretetéről van szó, hanem a testvér szeretetről. Most ezt az akadályt vesszük, akkor utána beszélünk az ellenség szeretetéről is. Tehát az egymás iránt képes vagyok szeretni. Ha újonnan születtél, képes vagy szeretni. Szeretném, ha megértenéd. Akkor is, ha nehézségeid vannak a szeretettel. Akkor is, hogyha meggyűlik a bajod bizonyos akadályokkal, bizonyos emberek esetében. Tudd meg, hogy képes vagy szeretni Krisztusi szeretettel. Képes vagy még arra is, hogy az életedet feláldozd érte, miután pofán vágott. Képes vagy rá, nem magadtól, hanem azért, mert beléd költözött az isteni szeretet. Mert újonnan születtél. Ebből kell kiindulni. Ez olyan, mint egy forrás, ami felfakad valahol az erdőben, a talajból, és elkezd belőle jönni a víz, és jön. Miért? Mert valahol a mélyen van egy ilyen réteg, nem tudom én, tó vagy vízréteg, és abból táplálkozik. De időnként a forrást ellepik mindenféle dolgok. Ráhullanak a falevelek, a szennyeződések úgy eltömik. És ezért úgy szűnik, mintha nem jönne belőle a víz. De jön, csak ki kell pucolni. Most azt mondja a Biblia, azt mondja ez a rész, hogy szeressük egymást. Azok, akik újonnan születtünk. Hogyan? Három dolgot látunk ebben az igében. Az első, hogy szívből. A második, hogy kitartóan. A harmadik, hogy megtisztítva a lelkünket képmutatás nélküli testvérkedvelésre. Ezt a három dolgot mondja ez az ige, hogy hogyan kell egymást szeretnünk. Az első, hogy szívből. Nagyon egyszerű. Mit jelent? Az, hogy innen a lényed középpontjából. Igazán. Őszintén. Ez, amit szeretnék mondani magamnak, és szeretnék mondani nektek, a mi gyülekezetünknek, minden tagjának, testvérek, szívből szeressük egymást. Itt a lényünk középpontjában döntsük el azt, hogy mi szeretni fogjuk egymást. Bármi is történjen. Én szeretni foglak téged. Bármilyen gátak legyenek bennem, bármilyen gátak legyenek benned, én itt a szívem mélyén eldöntöttem, hogy szeretni foglak téged. A második dolog, hogy kitartóan szeressétek. Ez majd olyan érdekes. Kitartóan? Hogy kell kitartóan? Miért kell kitartóan? Miért beszél egyáltalán arra, hogy kitartóan szeressük? Hát pontosan azért. Mert nem mindig könnyű. És nem csak egy napig kell. És egész addig kell szeretned engem, amíg én a Földön élek. Sőt, még utána is. De akkor már könnyebb lesz. Kitartásra van szükségünk ahhoz, hogy egymást szeressük. Az a szó, amit szerepel az eredetiben, ez az ektenosz kifejezés, azt jelenti, hogy buzgón, elszántan, odaadóan, kitartóan, álhatatosan. Odaadóan, kitartóan, álhatatosan. Nem, ezzel a dologgal nem fogok megalkudni. Nem engedem meg azt az ördögnek, a gonosz szellemeknek, sőt senkinek és semminek, hogy a bennem lévő szeretetet te irántad megrontsa. Meg fogja próbálni. Meg is próbálja, de én nem engedem meg. Kitartó leszek abban, hogy szeretni foglak téged. A harmadik dolog, amit mond, hogy hogyan szeressük egymást, megtisztítva a lelkünket képmutatás nélküli testvérkedvelésre. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Ahhoz, hogy szeretni tudjalak téged, az Isten szeretetével, ahhoz rendszeresen meg kell tisztítanom a lelkemet azoktól a dolgoktól, amelyek képmutatóvá tennék a szeretetemet irántad. Milyen a képmutató szeretet? A képmutató Filadelfia, képmutató testvérkedvelés. Ez azt jelenti, amikor én úgy nyilvánulok meg felét, hogy kedvellek téged. Ó, de jó a frizurád, Zsuzsi! És a fülbevalód is, nagyon klassz! De jól áll a nyakkendőd, István! És olyan szép a mosolyod, Adrien! És ilyen dolgokat mondok neked, de igazából ezt azért mondom, mert tudom, hogy ezt kell mondanom. Mert hogy meg van parancsolva a Filadelfia. És hát mégiscsak a gyülekezetben, de csak nem hányhatlak le. Az azért durva volt. hanem szeretnem kell téged. Tehát akkor kedves vagyok veled. Miért? Mert hát a Philadelphia az a Philadelphia parancsa. De ez nem valódi. Ez képmutató. Mert igazából magamban azt gondolom, hogy annyira szerencsétlen vagy, hogy nem hiszem el. És különben se bírlak. És tudod mit? Ha imádkozni kéne valakivel, te lennél az utolsó, akivel én imádkoznék. És amúgy is, amiket te csinálsz, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon helytelen. Áldjon meg az Úr téged. Igaz? Na most azt mondja a Biblia, itt ezen a szent helyen, hogy akkor tudod szeretni az agapéval a testvéredet, ha megtisztítod rendszeresen a lelkedet azoktól a dolgoktól, amelyek a kedvességedet képmutatóvá tennék. És van képmutató testvérkedvelés. Ez az, ami meg lehet érezni. Ez az, amit bájvigyornak neveznek. Ez az, amit hízelgésnek neveznek. Ez az, amikor leöntjük a kakát cukormázzal. És amikor az emberek bejönnek egy ilyen helyre, akkor nem azt fogják érezni, hogy jó az Úr. És valami van itt, ami engem nagyon vonz. Hanem inkább azt érzik, hogy nem tudom, nincs valahogy ereje a dolognak. Ezért meg kell tisztítanom a lelkemet ettől. Mitől válik képmutatóvá a testvéreim iránti kedvességem? Attól, hogyha mást gondolok magamban róluk, mint amit kommunikálok feléjük, vagy attól, ha másként beszélek róluk a hátuk mögött, mint amit az arcukba, szemükben mondok. Így van. Ha otthon szitsz valakit a gyülekezetből, és elmondod róla, hogy milyen egy kókler, aztán bejössz és üdvözlöd szeretettel az Úr Jézus nevében, na ez a képmutató szeretet. Ez az, ami gátat szab a szívedben annak, hogy az isteni szeretet működjön, ami felépít téged, felépíti őt, és vonzani fogja a világot. Nekünk résen kell lennünk. Te tudod, hogy van-e a szívedben képmutatás. Te tudod, hogy a lelkedben vannak-e olyan tényezők, amik a testvéred iránti kedvességedet álságossá vagy nem valódivá teszik. És neked kell az ellen felépni. Te az én lelkemben nem látsz bele, én se látok bele a tiédbe. Ezért rendkívül fontos, hogy itt önkontrollt kell gyakorolnunk, önvizsgálatot kell gyakorolnunk. Nekem kell megvizsgálnom saját magamat, hogy az én lelkemben mi van. A testvér szeretetnek három gátját szeretném csak gyorsan felsorolni. Az első a sérelmek. Amikor valamelyik testvéred részéről sérelem ért, és ezt hordozod magadba, és bár kedves vagy vele, de nem tudod elfelejteni, hogy ő azért megbántott téged. A Bibliában olvasunk egy testvérpárról, akik ebben éltek évtizedekig. Jákob és Ézsau. Jákob lenyúlta az elsőszülöttségi áldást csellel Ézsau elől. Ézsau nagyon bepöccent erre, és Jákob tudta, hogy hát itt ennek nem lesz jó vége, inkább elmenekült. Diszidált. Isten megáldotta őt is, de amikor hosszú-hosszú évek után újra találkozni készült a testvérével, akkor is attól félt, hogy vajon mit fog vele csinálni. Szóval, ha sérelmek vannak bennem valakivel szemben, mert megbántott, akkor kezelnem kell ezt, és meg kell tisztítanom a lelkemet, a pszichémet ettől. A második dolog, ami gátja lehet a szeretetnek, és képmutatóvá teszi a kedvességünket egymás felé, az irigység. Akkor irigy vagyok, hogy Viktor beszélt erről a múlt vasárnap. Amikor neki jobb van, amikor ő szebb, az övé nagyobb, ő áldottabb, ő gyümölcsözőbb, vagy mit tudom én, és irigy vagyok rá. Ne gondoljuk azt, hogy a gyülekezeten belül nincs irigység. De az irigység nem válogat. Az irigység nem nézi azt, hogy hívő vagy hitetlen az, akire irigy vagyok. Irigység jön és támad. És hogyha olyan valakire vagyok irigy, olyan valakivel kapcsolatosan hordozok irigységet a lelkemben, aki a gyülekezeti testvérem, akkor bár kedves leszek vele, de mögötte mégis ott lesz az irigység. És az nagyon gáz. Meg kell tisztulnom tőle. Bármi, ha bármi van, ami miatt irigy vagy a gyülekezetben bárkire, a szolgálata, a házastársa, a gyerekei, a gyümölcsei, a képességei, a tevékenysége, az anyagi javai, a testsúlya, a testmagassága, a bármi, arcszőrzete, kopaszsága, bármi, akkor azt fel kell számolni. A harmadik dolog, ami gátja lehet a szeretetnek, és képmutatóvá teszi, vagy teheti, az az ítélkezés. Amikor én magamban ítéletet alkotok rólad, azért te nem olyan vagy, ami ennek kéne lenned. Te nem úgy imádkozol, te nem úgy viselkedsz, neked nem olyan a hited. És én bíróvá válok. Beülök a bírói székben, és te fölötted ítélkezem. A Bibliában olvasunk egy testvérpárról, akik így viszonyultak egymáshoz. Ez volt, illetve az egyik a másikhoz, Kain Ábelhez. Amikor ítélkezett felette. Úgy gondolta, hogy Ábel vétkes valamiben. És az Isten őt jobban megáldja ezért, mint őt. És végül is az ítéletét be is teljesítette. Szóval a sértettség, az ítélkezés, az irigység, olyan dolgok, amik a lelkünket megfertőzhetik, és a szeretetünket képmutatóvá tehetik. Hogyan kell megtisztítani a lelkünket ettől? Nézzétek, azt írja a Biblia, hogy az igazság iránti engedelmességben. Tehát a kulcs momentum abban, hogy a lelkemet meg tudjam tisztítani ezektől a dolgoktól, hogy engedelmes vagyok az Isten igazságai iránt. Az iránt, a valóság iránt, amit Isten kijelentett. Itt nem a dikaios színű kifejezés szerepel az eredetiben, hanem az állételje, ami inkább az isteni valóságra utal. Hogyha én engedelmes vagyok az isteni valóság iránt, amit az Isten nekem önmagáról, az életről, a gyülekezetről kijelentett, akkor ez az engedelmesség lesz szorja annak, hogy megtisztítsam a lelkemet. És nem tűröm meg a lelkemben azokat a dolgokat, amelyek képmutatóvá tehetnék az én kedvességemet. Mit tegyél? Hadd adjak egy gyakorlati tanácsot, vagy három lépést, hogy hogyan tudod a lelkedet megtisztítani a képmutatást okozó tényezőktől. Az első, hogy azonosítsd. Azonosítsd magadba, hogy ó, irigy vagyok a testvéremre. Ezért és ezért. Ó, sértett vagyok a testvérem iránt. Ezért és ezért. Ó, én ítélkezem a testvérem fölött ebben és ebben a dologban. Azonosítsd be a lelkedben, hogy hajt van. A második lépés, hogy fordulj vele szembe. Döntsd el magadban, hogy ezt nem fogod megtűrni. Azért, mert te a szeretetbe kívánsz járni. A harmadik pedig, hogy vesd ki. Hogyan tudod kivetni? Úgy, hogy kimondod. Hangosan. Bűnként megvallod az Úr előtt. Kimondod, hogy elveted magadtól, és imádkozol, hogy az Úr szabadítson meg téged tőle. És akkor még egy gondolat, hogy mik lehetnek a testvérszeretetnek a támaszai. A testvéreink iránti kedvességünknek a támaszai az életünkben. Szintén három dolgot hadd mondjak. Az első, hogy ismerd meg. Ismerd meg a testvéredet. Én azt figyeltem meg, hogy sokkal könnyebben vagyok ítélkező. Sokkal könnyebben hordozok sérelmet. Sokkal hajlamosabb vagyok az irigységre valakivel szemben, ha nem ismerem őt igazán. De ha leülök vele beszélgetni 2 órát, és elmeséli nekem az életét, és megértek dolgokat, hogy mi miért van az életébe, akkor egészen másként fogok hozzáállni. Lehet, hogy van a gyülekezetből egy testvéred, akit te gyerekesnek tartasz, vagy éretlennek tartasz, vagy azt mondod, hogy bizonyos megnyilvánulásai téged idegesítenek. Kedvesen köszöntöd őt természetesen. Ezt csak magadba gondolod, és a háta mögött mondod. De ha leülnél vele beszélgetni 1 órát, vagy 2, és megismernéd az életét, hogy honnan indult, min ment keresztül, mibe van most, akkor egész másként látnád. Ismerd meg. A második, hogy nézd az értékeit. Mindenkiben van rossz. De mindenkiben van jó. Mindenkiben van értéktelen, de mindenkiben van értékes. Ha rosszat és az értéktelent nézed, akkor ítélkező leszel, és sértett. De ha jót és az értékest nézed, akkor elkezded megkedvelni. Ezért próbálj arra fókuszálni, ami az érték benne. És a harmadik, hogy imádkozz érte. Az ima csodákra képes. Ha őszintén elkezdesz imádkozni valakiért, és egy bizonyos ideig kitartóan imádkozol érte, figyeld meg, meg fogod kedvelni. Ámen. Szóval az üzenetem, hogy kötelezzük el magunkat a testvér szeretet mellett. Megkaptuk Istentől az újjászületésben. Viszont döntsük el, hogy nem engedünk azoknak a dolgoknak a lelkünkben, amelyek a testvéreink iránti szeretetet meggátolnák, és a kedvességünket az ő feléjük képmutatóvá tennénk. Mindegyikünknek saját magának a lelkébe kell belenéznie, és beazonosítva, ellenállva kitakarítani. Azért, hogy még inkább gyarapodni tudjunk a szeretetben. Nem abban, ami nincs, hanem abban, ami van. Ami gazdagon működik közöttünk, dicsőség az Úrnak. De ő azt szeretné, hogy ebben még tovább tudjunk növekedni. Ámen. Gyertek, imádkozzunk.